konkáv közösségi tér, hát ez keveset mond ez a elnevezés. A Móka Piroska és Varga Dani a vendégeink, akik ezt a teret működtetik. Arról, ha első lépésben beszélnétek, Piroska és Dani, hogy a konkáv mit jelent, mert biztos van valami üzenet ebben is.
Hát a konkávnál arra gondoltunk, konkáv, a konvex az az a szög, amiben nem lehet elbújni, és a konkávba pedig el lehet, és akkor arra gondoltunk, hogy ez így a fiataloknak, egy kamaszoknak egy ilyen hely, ahol lehetnek.
Az elbújhatóság, ez egy ilyen geometriai szöget jelent, ugye? Tehát nem a falba bevert szöget, hanem... Aha.
Hát, hogyha emlékszünk, matematikában ugye vannak a konkáv és a konvex sokszögek, és akkor így tanították nekünk, hogy a konkáv az, amiben vannak olyan szögek, olyan sarkok, ahonnan nem látni az összes sarkot. Uh-huh. Ez volt az alapgondolat, ami mentén mi megtaláltuk magunknak ezt a konkáv nevet. De ez kicsit olyan, mint hogy vannak a nagy márkáknak a nevei, és amúgy kigondolkodik már azon, hogy vajon honnan is jött
Adidas, vagy a McDonald's.
Így van, mert nem is ez az igazán fontos, hanem az, amit jelent ezeknek a gyerekeknek, konkávosoknak, meg a gyerekeknek, akik körülöttünk vannak, és abszolút ez is átváltott egy ilyen szóhasználattá, hogy megyünk a konkávba, itt vagyok a konkávba, gyere, találkozunk a konkávban. Tehát ez ott a környéken, ez egy ismert szó lett, nem biztos, hogy az eredeti értelmében, ebben az értelmében.
Néha egyébként azért megkérdezik, hogy mit jelent az, hogy konkáv, úgyhogy átmegy.
Az a hely, már ezt is említettétek, mi is ez a hely, tehát merrefele vagytok találhatóak, hol működtök?
Ez a Balázs Béla 32/B épületében van, de a Szobieszki utca felől van a bejárat.
Ez Ferencváros, ugye? 9.
Igen, kerület. Igen, Ferencvárosban a Szobieszki utca felől van a bejárat, pontosan a húsbolttal szemben, így szoktuk elmagyarázni.
Ez a középső Ferencváros, hogyha picit még ezt kiegészíthetem, hogyha ez mond valamit esetleg a hallgatóknak, és ez az úgynevezett rehabilitációs terület, amiről beszélünk. Ugye a körúttól indult egy olyan 25-30 évvel ezelőtt a tömbház rehabilitáció, és mostanra már bőven József Attila szülőházán is túlmenve, már egészen majdnem a Haller útig ér ki a tömbház rehabilitáció. Mi ennek a sarkán, vagy a szélén vagyunk, így lehetne legjobban megfogalmazni, és ez egy azért is egy nagyon izgalmas hely, mert hogy valahogy a mi működésünkben az is benne van, hogy egy zsiliperést, egy átmenetet is szeretnék ezeknek a gyerekeknek biztosítani, akik még a nem rehabilitált területről érkeznek hozzánk. Egyfajta összeköttetést teremteni azzal a közeggel, azzal a városi szövettelemben ők laknak, de nagyon sokszor azt érezzük, hogy ez nem az övéké. Nehezen tudják felvenni a lépést azokkal a dolgokkal, amik mondjuk ebben az új megváltozott környezetben vannak.
Ezek a gyerekek, néztem a honlapotokon fotókat, ezek ilyen kiskamaszkorúak körülbelül, ugye? Ez jól?
Igen, igen. Elég vegyes a korosztály. Alapvetően azt szerettük volna, hogyha 12-től 20 éves korig járnak hozzánk, de körülbelül az első hét után ez megdőlt, és már 10 évest is beengedtünk, és most már teljesen ott tartunk, hogy 4 éves, vagy bárki bejöhet, aki szeretne, sőt, most már családokat, tehát szülőket is várunk.
Milyen közeg lakik ott? Néhányan talán ismerik ezt a középső Ferencvárosi részt, de mégis hogy lehetne leírni ezt viszonylag egyszerűen? Tehát, hogy milyen családok, milyen helyzeti családok élnek ezen a fertájon?
Akik hozzánk járnak a konkávba, ők főleg hátrányos helyzetű és roma származású gyerekek.
Érződik, hogy ők egy elkülönültebb közeg, vagy pedig ők azért a saját korosztályukba be tudnak illeszkedni, vagy beágyazódnak? Van-e kommunikációjuk, van-e kapcsolatuk a korosztályukban a nem roma gyerekekkel?
Hát főleg annak okán, hogy két iskolába járnak, ott jellemzően a környéken, szerintem nem annyira vegyülnek, és ugye mi mással is drogprevencióval is foglalkozunk, és amikor ilyen foglalkozásokat tartunk, és esetleg a kerületnek jobb iskoláiból jöttek hozzánk gyerekek, akkor volt rá példa, hogy ők ott maradtak, vagy visszajöttek, és akkor én úgy éreztem, hogy nem annyira találják egymással a hangot. Uh-huh. A mi gyerekeink, a hozzánk járó konkávos gyerekek, és az új gyerekek.
Dani, mondtad itt a bevezető mondataidban, hogy pont a területek, a rehabilitált és az arra váró terület közötti átmenetet szeretnétek. Van esély, vagy vannak olyan törekvéseitek, amelyik megpróbálja kinyitni, vagy ilyen hidat teremteni a gyerekek körében is? Vagy ez egy nagyon nehéz, vagy nagyon korai feladat?
Ugye mi egy alacsony küszöbű programként működünk, ami azt jelenti, hogy bárki bejöhet hozzánk, és nagyon kevés drognak kell megfelelni ahhoz, hogy részt lehessen venni a programokba. Általában az ilyen típusú programok, ezek lassú működésűek, de szocializációnak egy ilyen hosszú távú hatásait lehet elképzelni, amit nálunk történik. Az esetünkben ez azt jelenti, hogy először is ugye azt a bizalmi kapcsolatot alakítjuk ki, amivel a gyerekek egyetem bejárnak hozzánk, hogy sokat vannak velünk, és utána mindenkinek keressük azokat az apró lépéseket, amivel a saját helyzetéből egyel előrébb léphet. És ez nagyon sokféle lehet, hogy fotós tanfolyamunk volt, szerveztünk olyan programokat, amivel mondjuk elmegyünk különféle ilyen városi, belvárosi programokra.
Szoktunk koncertekre járni, volt olyan, hogy az egyik lány azt osztotta meg velem, hogy nem igazán ismeri még Budapestet, pedig itt lakik a 9. kerületben, és nagyon félt, hogy mi lesz vele, amikor elkezdi a középiskolát, és akkor egyedül kell elmennie, és kimennie a kerületből, akkor vele így végignéztük a várost, megmutattam neki a fontosabb helyeket.
Tehát, hogy elmentetek a városba, nem a térképen néztétek, gondolom végig,
igen,
hanem elment, valóságban. Igen. Aha. És mit szólt hozzá? Mert azért nem hiszem, hogy sok felnőtt, vagy ő hozzá képest egy másik idősebb korosztály ilyen dologba partnerül szegődik. Szóval, hogy természetesnek vette, vagy először olyan tartózkodó volt? Hogy képzeljem ezt?
Azt hiszem, hogy vele már olyan a kapcsolat, hogy ő ezt természetesnek vette, hogy számíthat arra, hogy...
Tehát akkor már volt egy előélete a kapcsolatotokban.
Igen, igen, persze.
Mennyien vannak körülbelül a gyerekek, nagyságrendileg, akik úgy megfordulnak időnként?
Most már pontosan vezetjük. Volt olyan nap, amikor ilyen 35-en is bejöttek forgásban hozzánk, és most, hogy van a vírus, és limitáltuk a létszámot, hogy hány gyerek lehet nálunk, most ilyen 10-15-en szoktak forgásba.
De az a kör, akik számára a konkáv azt jelenti, amire ti beszéltek, az mekkora?
Szerintem egy ilyen 50 gyereket jelenthet.
Én egy nagyobb számot mondanék, bocsánat,
lehet, hogy igen, mert a szülők...
Én egy ilyen százas nagyságrendről beszélnék, akik mondjuk itt, mondjuk, hogy csak az elmúlt egy évben kisebb-nagyobb rendszerességgel megjelentek nálunk, és akkor van egy törzsgárda, akik rendszeresen bejárnak hozzánk, és ugye egyfajta szatelitrendszerként kapcsolódnak ehhez a projekthez, még kisebb-nagyobb rendszerességgel bejönnek.
A projektről, szóval amit ott csináltok, egy kicsit arról beszélünk, tehát, hogy ez a korosztály az, amelyik úgy képzeli az ember, vagy azok a sztereotípiák, hogy nagyon dinamikus, nagyon, hogy például mennyire tapad meg az érdeklődésük, mennyire lehet fenntartani a koncentrációjukat. Szóval mit tudtok kezdeni egymással?
Alapvetően úgy működünk, hogy hétköznap 4-től 8-ig bejöhetnek hozzánk is.
Minden nap?
Igen, hétfő kivételével. Meleg van nálunk, van tea, néha van nálunk ennivaló, van wifi, rengeteg játék, és azt csinálnak, amit szeretnének, és mi meg nagyon igyekszünk velük úgy együtt lenni, hogy mint hogy így. Szóval nagyon igyekszünk arra, hogy akarjanak velünk is programokat csinálni.
Mi azt a képet szoktuk használni, hogyha el akarjuk valakinek magyarázni, mi történik, hogy olyan ez, mint egy nagy nappali. Aha. Az odajáró gyerekeknek a nappalia. És akkor egy picit így jobban ki is bomlik, hogy mit lehet csinálni. Mindent lehet csinálni, mint a nappaliban lehet csinálni. Ugye le lehet csak úgy ülni, ellenni, egymással, a gyerekek egymással is tudnak beszélgetni, ott tudnak randikat megbeszélni.
Olyat is lehet csinálni, hogy csak bejönnek hozzánk, és külön ülnek egy sarokba, és nem szólnak senkihez, hogyha éppen erre van szükségük. Olyan is van, hogy bejönnek beszélgetni szeretnének, olyan is van, hogy szeretnének velük társasozni, de pont azért, mert én nagyon jó kapcsolat alakult ki velük, az is megvan nyilván, hogy segítséget kérnek tőlünk a tanulásban. És akkor tudják, hogy bejönnek, és azt mondják, hogy most a matekot nem értem, holnapra...
A konkáv szögekről beszéljetek nekünk.
Igen, igen, igen.
Dani, valamit akartál?
Igen, hogy azt akartam, hogy ez volt ennek az egésznek a célja, hogy egy olyan teret hozzunk létre, ami meglehetősen kevés kötöttséggel működik. Nincsenek nekünk ilyen órapercre működő programjaink, nagyon kevés szabályt kell betartani, mert hogy pont az a célunk, hogy minél inkább otthonosan érezzük magukat ebbe a közegbe. És ennek van egy ilyen kettős célja, van egy szószoros értelmében vett célja ezeknek a gyerekeknek, hogy ezekben a családokban nagyon sok esetben ténylegesen nincsen nappali, nagyon pici lakásokban laknak sokan, tehát nincsenek meg a személyes terek, nem nagyon lehet csak úgy ellenni valahol, ugye ez az egyik közvetlen cél, és a közvetett cél pedig az, hogy így saját maguknak alkothassanak közösséget, teret, hogy abban ők ki tudjanak bontakozni, de saját magukénak érezzék ezt a konkávot. És hogy egy picit reflektáljuk a kérdés legelejére, ugye azt kérdezted, hogy milyen sztereotípiák mentén kell elképzelni ezeket a gyerekeket. Nagyon sok sztereotípia igaz, de az a közhely is igaz, hogy azért minél több időt töltenek együtt emberek, ezek az első gondolatok, ezek azért nagyon gyorsan megváltoznak. Nekünk voltak konfliktusaink az elején, de ezek szépen lassan kisimultak, elmúltak, mindenki érti, tudja, hogy miért vagyunk ott, és nagyon jól tudják ezek a gyerekek használni ezt a helyet, úgy, ahogy az tényleg mindenkinek jó. Az összes többi konkávosnak is, meg nekünk is, meg a közösségnek, a környezetnek, a kerületnek. Tehát ez tényleg egy ilyen szuper együttműködés, ami itt kialakult.
Ez azt jelenti, jól értem, hogy viszonylag kevés az irányított közös munka, és hogy nem annyira a bevitel számít itt számotokra, hanem hogy mit lehet kibontani ezekből az emberekből, gyerekekből, együttlétükből.
Igen, és abszolút az ő érdeklődésük mentén alakul a program. Hogyha felmerül az, hogy fú, én elmennék színházba, akkor gyorsan nézzünk egy előadást, és a következő hónapban elmegyünk. Valamelyik átküld nekem egy koncertet, hogy ide szeretne elmenni, akkor oda is elmegyünk.
Mit is mondtál, hogy mióta dolgoztok itt ebben a közegben ezekkel a gyerekekkel?
Most már lassan 3 éve, aha. 2,5 éve.
És előfordul-e, vagy tudtok-e arra törekedni, hogy a gyerekek közül az öntevékenység úgy alakuljon tovább, hogy ők maguk is elkezdik önmagukat irányítani, tehát hogy ki lehessen lépni ebből a dologból, ha nem is véglegesen, csak úgy egy picit hátrébb lépni. Tehát, hogy biztos vannak belső erőforrásaik, amik egyrészt kibonthatók, erről már az előbb is erre próbáltam utalni, de másrészt valami modellt is talán kínálhattok, azt tippelem ebből, hogy hát itt nyugodtan, ha valaki idegesen, vagy feldultan, vagy lendületesen érkezik, és valamit úgy törleszteni akarna, akkor egy nyugodt légkörben valami más tud csinálni, és hogy egymást tudják-e ilyen módon már valahogy egy kicsit igazítani, alakítani.
És szerintem a mi esetünkben ez az úgynevezett rejtett tanterv az, ami érvényesül. Az alatt azt értem, hogy az ott dolgozó szociális szakembereknek a habitusa, a közös munkában észrevehető attitűd az, ami itt hónapok vagy évek alatt ezeket a gyerekeket egy picikét formálja, és ezt úgy kell elképzelni, hogy abban a közegben, ugye 2-től péntekig, abban a 4 órában, abban nem nagyon lehet egymással veszekedni, alapvetően szépen kéne egymással beszélni, és ez szép lassan átformálja őket, meg fölveszik ezt a hozzáállást, egy picit lenyugodnak, egy picit lassabbak lesznek, hiszen egy olyan közegben vannak, ahol ez a norma. De nem egy olyan norma, hogy mi rájuk szólunk és elvárjuk, hanem ezt sugározzuk, ezt próbáljuk átadni nekik, azért, mert nem elvárásoknak kell megfelelni, hanem meg kell ismerni azt, hogy meg kell érteni azt, hogy mondjuk nem kell mindig verekedni, hanem meg lehet dolgokat beszélni is egymással. Szép lassan át fog menni ez a dolog, és azt látjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akik amikor bejöttek hozzá, még tényleg nagyon, hogy mondjam, dinamikusak voltak, sok volt bennük az erő, és ez csökken, ez átalakul, lehet velük normálisan beszélgetni, hosszan ők is egymással is képesek hosszan ellenni, sokkal kevésbé mondjuk az agresszió, vagy a kivagyiság, vagy ez a macsó stílus az, ami érvényesül.
Szerintem, ami nagyon nagy változás a nyitás óta, hogy most már így nagyon magukénak érzik a helyet, és sokkal jobban vigyáznak rá, és azt is megfigyeltem, hogy a rendre is, vagy arra is vigyáznak, hogy nem dobálják, nem köpik el a szotyit, és ezek például sikerek.
A ti működéseteket kiprogramozza? Ti magatok találjátok ki, vagy van valamilyen külső fenntartó, van valami olyan projekt, amelyik nagyon erősen befolyásolja, hogy mit kezdjetek, mihez kezdjetek, szóval hogy képzelje ezt az ember?
Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi saját magunk főnökei vagyunk, és saját magunk szakmai vezetői vagyunk, mert ez egy non-profit Kft., illetőleg egy alapítványnak az együttműködése, amelyik ezt fönntartja, működteti ezt a helyet, és tényleg nagyon, nagyon nagy önállósággal dolgozhatunk. Úgyhogy a stáb dönti el azt, hogy mi történik rövid, közép és hosszú távon, mármint hogy a szakmailag, hogy a valóságban mi történik, az nyilvánvaló, hogy a finanszírozási lehetőségek nagy mértékben befolyásolják, korlátozzák, vagy kibővítik ezeket a lehetőségeket, de maga a szakmai önállóság a szerencsére ennek nem nagyon magas. Tehát ez alapján zajlik itt ennek a munkának a tervezése.
Na de mégis, ha megragadhatóak akarunk lenni, hogy az önkormányzat valami módon finanszíroz itt benneteket, vagy ti magatok pályáztok, vagy ezeknek valamilyen komplex változata, tehát hogy lehet életben maradni, mert egyrészt ez egy nagyon hiánypótló dolog, egészen biztos láthatatlanban merem mondani, de hát ennyi társadalomismeret az embernek azért van a városról. Másik oldalról meg azt is tudni, hogy a jó ügynek önmagában nem nagyon szokott lenni támogatója, tehát azért nem könnyű megküzdeni, hogy ezek a források megteremtődjenek.
Mi abban a szempontból nagyon szerencsések vagyunk, hogy a 9. kerületi önkormányzat nagyon befogadó és támogató, maximálisan egyetért céljainkkal.
A helyet például ők biztosítják?
Nagyon kedvezményesen tudjuk bérelni a helyet tőlük, illetőleg egy szemmel látható, szabad szemmel is jól látható összeggel támogatja a programot minden évben. Ez nagyjából a működésünknek a felét finanszírozza. Az előző években, tehát eddig volt minisztériumi forrás is, amit fel tudtunk használni a Konkávnak a működésére, de úgy néz ki, hogy a jövő évben ez már nem lesz meg ez a forrás. Ezt alapvetően elvitte a járvány elleni védekezés, ugye mi az EMMI alá tartoztunk, tehát ott tényleg mindent összeszedtek, amit csak lehetett nyilván felhasználható forrás. Indulunk különféle pályázatokon, ez egy nehéz kenyér, főleg akkor, hogyha nyilván az ember a szakmai munkára akar fókuszálni, és nem forrásteremtéssel akar foglalkozni, de ez nem kihagyható most már a civil szférában. Mindenünk pályázatokon is vannak kisebb sikereink, és hát most itt megpróbálkozunk ezekben a hetekben a civil szféra bevonásával is, illetve a privát szféra bevonásával is, és egy adománygyűjtő kampányunk is zajlik éppen ezekben a hetekben. Nagyon sok olyan civil adománygyűjtő program van, amelyik ugye ezt a területet célozza, ahol a magánszemélyektől gyűjtenek mikroadományokat a civil szervezetek. Mi megpróbáltunk ezen egyet csavarni, ezáltal is talán egy picit kilógunk az adománygyűjtő programokból, ugyanis mi nem a magánszemélyektől, hanem a vállalatoktól, a cégektől szeretnénk támogatásokat kapni, és az ennek a felvetése, az apropója, hogy ugye elmaradnak a céges karácsonyi bulik, biztos felszabadulnak jelentős források, amiket ugye most nem arra kell elkölteni, és arra gondoltunk, hogy ebből egy kicsikét mi szeretnénk kérni, ez volt az adj nekünk
a céges beigliből.
Igen, tehát a céges beigliből kérünk egy kicsit, egy sarkot, egy kis darabot, ami talán fel se tűnik egy vállalkozásnak, viszont nekünk nagyon nagy segítséget nyújthatna a jövő év működésének a finanszírozása.
Hát nyilván ennek most van a szezonja, de azért már talán van valami benyomásotok, hogy fogadták ezt. Van rá reflexió? Meghallják ezt a kérést?
Nagyon nehéz eljutni, azt hiszem, a megfelelő emberekhez.
Azt hiszem, hogy az lehet, én eddig azt látom ebben, hogy nagyon jó a reflexió, mindenkinek nagyon tetszik ez az ötlet, azoknak a magánszemélyeknek, akikkel kapcsolatba tudunk lépni. Szuper, nagyon jó, így kellene csinálni, mondják ők, de nagyon nehéz áttörni a vállalatoknak a HR osztályát, vagy a marketing osztályát, és eljutni azokhoz az adományozókhoz, akik ebben részt tudnának venni. Úgyhogy én nagyon innen is nagyon köszönöm a rádiónak a lehetőséget, egyrészt, hogy elmutattuk, hogy mivel foglalkozunk, és azt is, hogy elmondhatjuk most, hogy ha van olyan hallgató, aki úgy érzi, hogy egy ilyen programot tudna támogatni, ezúttal nem konkrétan az ő pénzét kérjük, hanem az ő annyi hozzátett energiáját, hogy a saját munkahelyén elmondja, hogy figyeljetek, van ez a tök jó projekt, egy kis pénzt adjunk nekik, mert amúgy nekünk nem osz, nem szoroz nekik, meg tényleg itt hónapokat jelenthet a támogatás pluszban.
Hát akkor most mi is elmondjuk itt a Civil Rádióban, hogy egy kis pénzt adjatok nekik, a Beigliből egy kicsit. Talán akik ezt hallgatták, akik eltévednek, vagy tudatosan elmennek a honlapotokra, az
konkávtér.hu.
Konkávtér.hu, de hát ha beírja az ember a Google-ba, ezt meg lehet találni, akkor meggyőződhetnek arról, hogy nem rossz helyre kerülnek ezek a források. Köszönöm szépen, Móka Piroska és Varga Dani voltak a vendégeink, és szerintem nem fenyegetésnek szánom, de még visszatérünk, majd még fogunk beszélgetni itt a Civil Rádióban is.